2019-ben, az utolsó kvázi békeévben, tehát a Covid epidémia előtti időszakban a visegrádi országokkal folytatott kereskedelem volumene, tehát Németország és a V4-ek között 300 milliárd euró felett volt, és ez meghaladta a német-amerikai és a német-kínai kapcsolatoknak a volumenét. Következésképp bárki van Berlinben hatalmolinkben, figyelembe kell venni ezt a nagyfokú gazdasági összefonódást, ami például itt Kelet-Közép-Európában, illetve Közép-Európában Németország és a kelet és közép-európai államok között van.
Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio Global Podcastja. Én Balkovics Máté vagyok, és itt ül velem szemben a stúdióban Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Utolsó hetihez érkezett a választási kampány Németországban, amelynek nagy kérdése, hogy ki lesz Angela Merkel utódja, de talán még fontosabb, hogy mely pártok fogják alkotni a következő kormánykoalíciót Berlinben. A mostani talán az utolsó évek legizgalmasabb választási kampánya, nem kis részben azért, mert ezen a választáson már nem indul Angela Merkel, akinek személye éveken keresztül szinte biztos győzelmet garantált a CDU-CSU szövetségnek. Azonban még ennek tudatában is meglepően sok volt a váratlan fordulat a kampány során. A zöldek például áprilisban még vezettek a közvéleménykutatásokon, azonban lendületük megtört és visszacsúsztak a harmadik helyre. Ezt követően a CDU-CSU tört az érre, viszont később történelmi mélypontra süllyedtek és a rivális SPD vette át a vezetést. A szociáldemokraták ugyan továbbra is az első helyen állnak, de előnyük csupán pár százalék, így kiélezett verseny várható a pártok között. Az azonban biztos, hogy a mostani választás nem csak Németországra gyakorolhat komoly hatást, hanem Európára és a német-magyar kapcsolatokra is. Úgyhogy most Kissé László úrhoz fordulok, és hát valóban fordulatokban gazdag választási kampánynak lehettünk szemtanúi, legalábbis a korábbi évekhez képest. Melyek voltak azok a fő pillanatok, amelyek egyrészt ezeket a hullámhegyeket, völgyeket okozták, és ezek milyen módon hatottak a választáson résztvevő pártok népszerűségére?
Hát talán inkább így úgy fogalmaznám meg a mondani valómat, hogy mitől más ez a választás, milyen sajátosságai vannak, ami eltér a korábbiaktól. Hát az egyik dolog, hogy kapcsolódjak a bevezető szavakhoz, hogy a szövetségi köztársaság történetében ez az első olyan választás, amikor a hivatalban lévő kancellár nem indul. Ugyanis aki hivatalban van, van egy úgynevezett hivatali bónusza, tehát a hivatali pozíciójából eredően befolyásolhatja a választásokat. De ez sem olyan egyszerű a jelenlegi helyzetben, mert ugyan Merkel mondta, hogy ő már nem akar beavatkozni a választási kampányba, de miután a kancellár jelöltnek, nevezetesen Armin Laschetnek a mutatói eredményei nagyon nem túl vigasztalóan hatottak, végül is a kancellár maga is a kampány résztvevője volt. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy akkor ez a hivatali bónusz valamiképpen mégis helyreállítja, és éppen a mai történések egyike meg a tegnapi, hogy tegnap Stralsundba mentek ketten, tehát a kancellár jelölt és a még hivatalban lévő kancellárasszony, és ez tulajdonképpen Angela Merkel választási körzete, Stralsundban voltak Észak-Németországban, és a hét folyamán még elmennek Aachenbe, ami tulajdonképpen Armin Laschetnek a szűkebb pátriája. A második szempont, amit ki kell hangsúlyozni, hogy a német pártpolitikai rendszer egy drámai átalakulásban van. Röviden úgy lehetne ezt meghatározni, hogy a német politikai rendszer működését két párt, a szociáldemokraták és a konzervatívok ellentéte határozta meg. Ez a dualizmus, ez a bipolaritás, tulajdonképpen a Német Szövetségi Köztársaság történetét elég sokáig egyértelműen meghatározta. Ma is, de tulajdonképpen a súlyeloszlása ennek a befolyásnak lényegesen megváltozott. 1972-ben a két párt az akkori parlamenti választásokon a szavazatok több mint 90%-át mondhatta magáénak. Tehát egy nagyon koncentrált szavazás volt, két óriási néppárt volt, a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták, illetve a keresztény szocialista párt, És ez a folyamat jelenleg úgy néz ki, hogy ezek a néppártok elvesztették azt a súlyukat, amit a történelemből jól ismertük. Mind a két párt 30% alatt van. Hozzá kell tenni azt is, hogy a politikai szereplők, a politikai pártok a parlamentben 6 vagy 7 vannak, tehát a politikai hatalom az tulajdonképpen fragmentálódik, széttöredezik. És van egy érdekes szempont is, ami különlegesé teszi a mostani választásokat, hogy a közvélemény kutatások szerint azok a pártok, amelyek nem érik el a parlamenti bejutáshoz szükséges 5%-ot, az 9%-ot tesznek ki. Miért van ennek jelentősége? Azért, ha 9-10% van az a szavazatmennyiség, ami gyakorlatilag elvész, az azt jelenti, hogy ha koalíciós többséget kell létrehozni, már 50%, 45-48% alatt már egy koalíciós többséget lehet létrehozni. Tehát tulajdonképpen a pártrendszernek az átalakulása, ebben nem csak a néppártok hanyatlása van, hanem egy új párt is jelentkezett, ami a jobboldali spektrumnak a szélén van, ez az alternatíva Németország, és tulajdonképpen 2015-től a tartományokban a politikai többségnek a létrehozása mind nehezebbé vált, hogy rövid legyek, arról van szó, hogy két párt kevés a többséghez, tehát 3 párt alkot egy koalíciós többséget, és hozzá kell tenni azt, hogy olyan jelenségek voltak, főként a szövetségi köztársaság keleti részében a volt NDK-ban, olyan tartományokban, mint Türingia vagy Sachsen-Anhalt, hogy gyakorlatilag a politikai középpártjai gyakorlatilag nem tudtak többséget létrehozni, és a két szélső párt, a szélsőbb annak tekinthető baloldal, Die Linke, és az már említett alternatíva Németországnak, abban a helyzetben volt, hogy a hagyományos polgári középet képviselő pártok nem tudtak többséget alkotni. Egy következő sajátosság a mostani választásoknak a nagyfokú volatilitás. Tehát a pártokra leadott szavazatok gyorsan változnak. Volt a CDU is a vezető párt, voltak a zöldek is, és most jelenleg a szociálista párt egyértelműen vezet ebben a versenyben. Tehát azt lehet mondani, hogy a törzsszavazók, akik egy pártra rögződnek, ezeknek a száma csökken, sok a váltóválasztó, sok kis párt van, akiről éppen imént beszéltünk. Tehát azt kell mondani, hogy ezek emiatt nagyon nehéz bizonytalannak jóslatokat tenni a végeredményt illetően, hiszen 2-3%-os hibahatár van. Ugyanakkor ezek a kis pártok, akikről említést tettem, 8-9% és nem kerülnek a parlamentbe, olyan lehetőséget teremtenek meg, hogy a koalíciós többséget, ahogy mondottam, 50%-at is létre lehet hozni. Jelenleg ugyebár a szociáldemokrata párt 21%-on van a CDU, CSU, tehát gyakorlatilag ez még a hibahatárba is beletartozhat, és azt kell mondani, ezért nagyon nyílt a verseny, ezért nem megjósolható. Egy következő sajátosság ennek a mostani választásnak az, hogy a levélválasztók száma nagyon magas, a 2017-es választásokon 28% volt, de olyan tartományi választásokon, mint ebben a szuper évben, például Baden-Württembergben és Rajna-vidék Pfalzban, majdnem 50% volt a levélválasztóknak a száma. Na most ennek nagyon sok következménye van. Egyik az, hogy a választásoknak, ha normális urnaválasztás van, akkor van egyfajta sajátos koreográfiája, hogy van egy finish, van egy zenit, amikor a kampány delel, és ehhez lehet igazítani a még meglévő kampány stratégiákat. Na most a levélválasztás azt jelenti, hogy szeptember 5-e és 26-a között lényegében bármikor föladhatom a döntésemet zárt borítékba, tehát ez egy más koreográfiát jelent a választásoknak, és most nem akarom elmondani, hogy a levő választásoknál voltak botrányok, ugyebár most nem csak Amerikára gondolok, sokkal közelebbi európai példa volt például a osztrák választásokon nem ragadtak a borítékok, például ilyen prózai ok miatt, ezért meg kellett ismételni. A választásoknak még egy jellemzőjét hangsúlyoznám, hogy a zöldek először indultak olyan igénnyel, hogy ők egy hatalmi opciót képviselnek, tehát vállalják, amennyiben a választók a bizalmukkal kitüntetik azt a lehetőséget, hogy a kormányba is szerepet vezessenek, sőt, vezessék a kormányt. Ez is tulajdonképpen új jelenségnek tekinthető. És azt kell mondani, hogy úgy összességében nézve a német társadalomban, ahogy mondtam, a politikai rendszernek a széttöredezése, sőt eróziója is, hiszen a két erős párt gyakorlatilag 30% alá süllyedt a néppártok, és gyakorlatilag most is úgy néz ki, hogy a országos többségalkotás sem lehetséges egy harmadik párt nélkül.
Említette az előbb az AfD-t pont, ugye az Alternatíva Németországnak nevű populista párt, amely 17-ben jutott be elsőnek a Bundestagba, és nagyjából egy 12% körüli eredményt hozhatott akkor, tehát akkor ő a harmadik legnagyobb párt volt a törvényhozásban, és a mostani számok alapján azért azt látható, hogy erről a 12%-os értékről nem sikerült feltornázni a pártot. Mi állhat ennek a hátterében, hogy az AfD az nem tört olyan szinten előre, mint ahogy ezt akkoriban sokan vizionálhatták?
Igen, hát azt kell mondani, hogy 12,5%-ot nyertek 2017-ben, és a mostani mérések azok olyan 11% körül vannak. A párt egy elég bonyolult képződmény, hogy ezt röviden érzékeltessem, azt kell mondani, hogy amikor létrejött, lényegében liberális konzervatív közgazdászok hozták létre, és a pártnak a alapvető célkitűzése és bírálatának a tárgya tulajdonképpen a merkeli euróválság kezelési politika volt. Na most a párt kezdettől fogva gyakorlatilag két szárnya van, nyugaton alapították, de igazi bázisa a kelet-német tartományokban, a volt NDK területén van. Ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken lényegében egy regionális néppártnak tekinthető, ami azt jelenti, hogy 20% feletti eredményt értek el, Sachsenhalt és Türingiát lehetne itt példaként megemlíteni. Na most a pártnak gyakorlatilag van egy nagyon konzervatív, liberális része, ami a nyugati tartományokon van, és van gyakorlatilag a párton belüli törésvonalnak megfelelően egy kicsit etnonacionalista olyan párt, ami lényegében a szélsőséges mozgalmakkal egyfajta átfolyó kapcsolatokat tart fent. Na most egy pártban két ilyen markáns különbség sokáig nem fér meg, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a legtöbb szavazatot, a legnépszerűbbek a kelet-német tartományokban, így a választások alapján ez az etnonacionalista szárny igyekszik az egész pártot befolyásolni. Tehát egy belső meghasonlás van a pártban, és még egy alapvető stratégiai kérdés van, ami a pártban egy állandó változásokat és belső meghasonláshoz vezetett, hiszen azt a kérdést máig nem döntötték el, hogy ez a párt lényegében egy koalícióképes párt akar lenni a szövetségi köztársaság politikai rendszerén belül, vagy egy fundamentalista ellenzék, ami nem csak a pártokat akarja leváltani, úgy mondjam, hanem a politikai rendszer egészét. Ugyanis ez a párt nem csak a kormány ellenzéke, hanem az ellenzék ellenzéke. Na most, hogy ez a párt koalícióképes, ez az egyik áramlat, a másik pedig azt mondja, hogy tulajdonképpen az egész háború után létrejött német politikai rendszer fundamentális átalakítására van szükség. Ez a küzdelem nem szűnt meg, ugyanakkor a párton belül árandó megosztottságnak a forrása ezek a különbségek.
Említette, hogy ugye itt most alapvetően három pártnak a komolyabb versenyéről beszélhetünk, legalábbis ami az élvonal tekinti. Ugye a tévévitákban is kiemeltek három darab kancellárjelöltet azoktól a pártoktól, akik állítottak is, ugye a CDU-CSU, az SPD és a zöldek részéről. Itt milyen jövőt képzelnek el Németországnak ezek a pártok? Milyen markáns különbségek vannak ezek között, és mik azok a az áthidalható pontok ezen pártok között, hiszen ugye például a CDU-CSU eddig az SPD-vel kormányzott közösen, de akár az SPD ugye kormányzott a zöldekkel is közösen már korábban. Mit képviselnek ezek a pártok, és mit képviselnek maguk a jelöltek?
Hát azt kell mondani, hogy talán 4 megatémát emelnék ki, ami mentén lehet a különbségeket jól szemléltetni. Az első a klímavédelmi politika, tehát az, hogy milyen klímapolitikai védőintézkedéseket kell tenni, hogy gyakorlatilag a német társadalom és gazdaság egészének a átalakítása. Tulajdonképpen a nagy pártok számára ez a legnagyobb kihívás, és a zöldek tulajdonképpen annak köszönhetik, hogy előre törtek többek között, hogy ennek a kérdésnek az aktualitása a médián keresztül is a különböző szakértői grémiumoknak a jelentése szerint különösen előtérbe állította azt, hogy gyakorlatilag a klímaváltozásba tulajdonképpen már visszafordulhatatlan folyamatok kezdődtek. Ez az egyik legnagyobb kihívás Németország számára, és itt a nagy pártok között lényeges különbség van. A fő kérdés persze az, hogy ahhoz, hogy klímasemlegessé tegyük a német ipart, a német gazdaságot, ahhoz be kell ruházni, tehát olyan fajta átalakítás kell a német gazdaságba, ami rendkívül sok tőkének a megelőlegezését követeli meg. Tehát ez az egyik nagyon lényeges kérdés. Tehát itt az egyik megoldás azt hangsúlyozza, hogy vigyázni kell arra, és ez főként a CDU képviseli, hogy Németországban a szénből való kiszállás, valamint a nukleáris energiával való kiszállás, tehát azt kell mondani, a denuklearizáció és a dekarbonizáció ne vezessen a német iparnak a verseny hátrányainak a növekedéséhez. Tehát hogyan lehet ezt az átalakítást egy klímasemleges német ipart is, klímasemleges német termékeket létrehozni a következő időszakban, anélkül, hogy Németország verseny hátrányba kerüljön. Hát ez egy óriási kérdés. Ki fizeti meg ezt az átalakítást? Milyen szerepet kell játszani az államnak és a piacnak? A konzervatív pártok azt mondják, hogy piaci eszközökkel kell ezt megoldani. Tehát a szociális piacgazdaság fenntartásával, például emisszió, kereskedelem, tehát a kibocsátásnak megfelelően a piaci viszonyok alapján kell serkenteni az embereket arra. A másik megközelítés a zöldeknek a megközelítése, és tulajdonképpen a szociáldemokratáknak, ők azt mondják, hogy tulajdonképpen inkább itt egy dirigista, az állam beavatkozásán alapuló módszerekkel kell. Tehát például az, hogy a Párizsi Klímakonvenciónak a szabályát betartsák, tehát 1,5%-kal ne legyen nagyobb a felmelegedés, ehhez tulajdonképpen kvótákat kell megállapítani, tilalmakat kell bevezetni, tehát van egyfajta piaci megközelítés, és van egyfajta megközelítés, ami inkább az állami beavatkozás alapján akarja ezt az óriási változást létrehozni. Na most Németországnak elég sok strukturális problémája van. A közigazgatás nem túl rugalmas, a társadalom öregszik, szakmunkás hiány, a digitális átalakítás, az nem egy sikertörténet, hogy nagyon finoman fejezzem ki magamat. Óriási szakmunkás hiány van, ami a növekedésnek is a hiány problémát jelenti. Tehát ezek mind-mind olyan problémákat jelent, és egyik legfontosabb probléma itt az, hogy Németország hogyan tudja megőrizni azt a helyzetét, ahol ma is brutálisan versenyképes, és ez a terület, ahol brutálisan versenyképes, ez az ipar, a feldolgozóipar. A német GDP-nek a 23%-a tulajdonképpen az ipari termelés. Ha összehasonlítjuk Angliával, látjuk, hogy Angliának már alig van saját ipara. A GDP-nek a nagy részét a szolgáltatások teszik ki. Tehát tulajdonképpen hogyan lehet a 23%-ot fenntartani? Tehát ahhoz, hogy a szénből való kilépés, a nukleáris energiával való kilépés ne vezessen a német iparnak a elmeneküléséhez, Németországhoz, esetleg kitelepül, viszi a munkahelyeket, tehát ez a óriási nagy kérdés. Tehát ennek a kérdésnek a megoldás, ez a két különböző válasz van. A zöldek hangsúlyozzák például azt, hogy CO2 adót kell bevezetni, tehát szén-dioxid adót. Ez azt jelenteni, így belátható időn belül, hogy minden tonna szén-dioxid után 63-65 eurót kell fizetni. Na most ebből van ugyanakkor egy másik lehetőség, az adóknak a fölemelése, amiből újabb bevétele van az államnak. Tehát erről folyik a nagyon nagy vita, hogy míg a konzervatív pártok és az FDP, a liberális párt is azt hangsúlyozza, hogy elsősorban piaci eszközökkel kell ezt a folyamatot levezényelni, sőt a szabaddemokrata párt, a liberálisok azt hangsúlyozzák, hogy tulajdonképpen a technológiai változások lehetőséget nyújtanak arra, hogy ez a klímaváltozás, tehát hogy az ipar tulajdonképpen klímasemleges legyen, tehát az embernek a kibocsátás, az ipari nettó kibocsátás ne befolyásolja gyakorlatilag a környezetet és a klímát. Ez itt a nagy kérdés. A technológiának a szerepe, nem tudom, a hidrogén gazdaságnak a felfuttatása lényegében új energiahordozók belépését jelenti, amivel ezzel a kérdések kezelhetőek. Na most itt van egy verseny is, hogy mikorra mit lehet lépni. Na most a probléma az, hogy a németek lényegében majdnem egy időben léptek ki a nukleáris energiából és a szénből. 2011-ben, amikor Fukuyamán Németországtól 10.000 kilométerre egy atomerőmű felrobbant, emlékszünk rá, annak ellenére, hogy a CDU programjában egy fokozatos kilépés volt a nukleáris energiából, és a 2030-as évekre előrevetítve gyakorlatilag Merkel azonnal megváltoztatta ezt a menetrendet, és gyakorlatilag 2022-ben az utolsó német atomerőművet is lekapcsolják. Ugyanakkor döntés született a szén és kőszén és barna szénből való kilépésre. Ez azért rendkívül fontos, mert a német adottságokban ennek óriási világtermelésben igen jelentős szerepet játszanak. Tehát azt jelenti, hogy két energiahordozóból való kilépés, és közben az áramnak az ára megemelkedett. Az áramárának a egyik legmagasabb a világon, ennek következtében a német iparnak versenyhátrányai keletkeztek. Na tehát ez a nagy kérdés, és hát a itteni kampány vitában is például Armin Laschet hangsúlyozta, hogy jobb lett volna az a sorrend, és ez tulajdonképpen egy önkritika volt a pártja felé, ha tulajdonképpen azzal kezdik, hogy először a szénből lépnek ki, és tulajdonképpen a nukleáris energia, ami nagyon sok országban zöld energiának számít, hiszen nem szennyezi a környezetet közvetlenül, lényegében a sorrend fordítva lett volna, először a szénből való kiszállás, és addig gyakorlatilag a nukleáris energia rendelkezésre állt volna, és meg lehetett volna akadályozni lényegében ezt a kialakult helyzetet, hogy az áramára ilyen drámaian megemelkedik. Na most a versenyfutása idővel azt jelenti, hogy a szociáldemokraták és a CDU 2045-re egy klímasemleges Németországot ígér, tehát ha valami üvegházi gázakat kibocsátanak, azoknak a lekötésére gyakorlatilag meg lesznek a feltételek. Akkor 2040-re a szociáldemokraták azt javasolják, hogy gyakorlatilag csak ökoáram lesz, következésképp zöld áram lesz, tehát akkor a szénből kilépnek. Ezt a kilépést a kormány 2038-ra mondja, ez még a nagy koalíció, szociáldemokraták és a kereszténydemokratáknak a közös döntése volt. A zöldek már 2030-ra mondják, hogy tulajdonképpen az utolsó szénerőművet is gyakorlatilag ki kell kapcsolni. És hát lényegében 2040-re egy olyan Németországot akarnak, ahol gyakorlatilag a megújítható energiák biztosítják a tiszta, zöld ökoáramot. Tehát ez egy óriási kérdés, és azért is nagyon nagy stratégiai kérdés, mert lényegében Németország egy ipari hatalom, versenyképességének egy nagyon nagy részét épp a ipara, ez az ipar versenyképes, kereskedelmi többletet termel, ami gyakorlatilag egy vita része is, gyakorlatilag Németországnak mindig fizetési, illetve kereskedelmi mérleg többlete van, ez inkább az Európai Unióba és a versenytársakkal okoz problémát. Tehát ez az egyik nagy kérdés, és hogy még ezt befejezem egy gondolattal, legalábbis így első nekifutásba. Lényegében az iparpolitika, arra vonatkozik, hogy a német ipart a termelési láncokon, ellátó láncokon keresztül folyamatosan el lehessen látni. Ez az iparpolitikának egyik követelménye, és az, hogy az állam gondoskodjon a ipar versenyképességéről. Na most azt látjuk most, hogy azért nem működnek az autógyárak, mert nincs csip utánpótlás, tehát lényegében azok az ipar bedolgozó, beszállító iparok, ami az autóiparhoz szükségesek, most azok éppen ilyen szállítási problémákkal néznek szembe. Tehát az iparpolitika kérdés, hogy nem a piac mindent, hanem az államnak irányítani kell. Ugye ez Kínában például, vagy Japánban 80-as, 90-es éve volt. A másik kérdés az energiapolitika, tehát az, hogy olcsó áram legyen, megfizethető áram, versenyképes állam a nagyvállalatok számára. A környezetvédelmi politika, tehát a fenntarthatóság. És lényegében versenyképes sem maradjon Németország, de ugyanakkor a szociális igényeket is ki tudják elégíteni. Ez nagyon összetett feladat, és itt gyakorlatilag a megközelítési módok között a piaci, illetve inkább dirigista, az állami beavatkozáson alapuló megközelítések a dominánsak.
Itt még egy pontot engedjen meg. Itt többször volt szó a német sajtóban, főként a júliusi árvizek kapcsán, hogy a német állam kifejezetten kevés állami beruházással élt az elmúlt években, sok esetben akár a szigorú fegyelmezett költségvetési politika miatt. Itt ugye a német alkotmányba is bele van foglalva egy olyan plafon, amelyen nem mehetnek túl. A pártoknak ehhez is meglehetősen, vagy ehhez viszonyultan is meglehetősen eltérő álláspontjuk van a kérdésben, és ahogy ez látható volt, ez azért a választást is befolyásolta. Ez lehet egy olyan döntő tényező, amely az urnáknál szavazókat befolyásolja.
Igen, hát ez egy nagyon lényeges kérdés. Úgy is mondhatnám, hogy a német Európa politikában egy nagyon nagyfokú paradigmaváltás ment végbe, ami szorosan összefügg a német stabilitáspolitikával. Ugyanis a német stabilitáspolitika azon alapul, hogy legyen egy fekete nullás költségvetés, tehát annyit adjak, amennyi befolyik az államkasszába, ezt alkotmányilag is megerősítették, van egy úgynevezett adósságfék, amit nem szabad túllépni, most felfüggesztették, de Merkel azt hangsúlyozta, hogy lényegében hát ehhez a 2023-ban erre újra vissza kell lépni. Közben rengeteg kiadás van, itt van a pandémia. És az a paradigmaváltás, ami ide tartozik, az a stabilitáspolitikának arra az elemére vonatkozik, nem csak erre, hogy ugyebár nullszaldós költségvetés legyen, fekete nullás költségvetés, ahogy Németországban mondják, hanem lényegében ez azt is jelentené, hogy Németországban, német tradíciók alapján, hogyha egy ország hiteleket vesz fel, akkor a adósság ellenőrzése, a garancia és a kockázat egy kézbe legyen. Na most az Európai Uniónak a földése egy olyan pontra tértünk el, és ez a francia-német kapcsolatok is illeti, hogy ez a helyreállítási alap, amivel megállapodtak, lényegében az egész Európai Unió lép fel, mint hitelfelvevő, és az egész Európai Unió adósodik el, aminek következtében Németország kb. 133-140 milliárd euróért maga is garanciát vállalt, ami gyakorlatilag nem ő vett föl, nem ő kapott meg. Lényegében ez egy újabb problémát jelenti, hogy ez a fajta helyreállítási alap, ez csak a pandémiára vonatkozik, ahogy a Merkel mondta, és utána visszatérünk a fekete nullás költségvetésre, avagy gyakorlatilag az Európai Unió finanszírozásának egy új módját jelenti. Ez egy nagyon lényeges kérdés, mert a szociáldemokraták és a zöldek azt hangsúlyozzák, hogy lényegében az, ami idáig tulajdonképpen anatéma alá esett, hogy gyakorlatilag ne alakuljon ki egy transfer Európa, tehát hogy a gazdag országoktól, és itt elsősorban Németországra kell gondolni, támogassa a déli országokat, és hanem lényegben minden országa adósságáért maga feleljen. Na most ebben a kérdésben Merkel tett egy engedményt, és ez a francia-német kapcsolatok egy döntő lépése volt, és a eurozóna reformja irányába, de egy olyan palackot nyitott ki amiből lényegében olyan kérdések merültek fel, ami a német stabilitás politikának a szent tehenei voltak. Tehát az, hogy adósságot az Európai Unió nem csinálhat, és ehhez képest gyakorlatilag egy egész más gyakorlat van. És úgy tűnik, hogy a szociáldemokraták, valamint a zöldek gyakorlatilag egy olyan Európa politikát akarnak, hogy ez a finanszírozási eszköz nem egy átmeneti, nem egy alkalmi, hanem gyakorlatilag egy teljesen új dolog. Hozzá kell tenni, hogy még más összetevői is vannak. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon komoly vitakérdés volt a belpolitikai csatározásokban is, most a kampányban is, ahol ugyancsak a zöldek, szociáldemokraták szemben állnak a Merkel-féle párttal, a CDU-CSU-val, ahol lényegében szükségesnek tartják, hogy 2023-ban visszatérjenek a költségvetési fegyelemre. És itt még egy nagyon nagy kérdés van a jövőt illetően, hogy az Európai Unió valójában, ha így fejlődik, akkor lényegében egy fiskális unió, egy költségvetési unióvá válik. A német költségvetési szuverenitás így megkérdőjeleződik, és gyakorlatilag mégiscsak egy olyan transferunió alakul ki, amit gyakorlatilag idáig Németország rendszeresen ágált. Tehát emögött a kérdés mögött, tehát egy Európa politikai kérdés van, és itt még egyszer hangsúlyozom, itt egy lényeges ellentét van. Merkel a franciákra való tekintettel és a pandémiára tekintettel meglépte ezt a lépést, hogy a közös eladósodás, de az, hogy ez állandósuljon, tehát az Európai Unió egy adósságunióvá váljon, ez a CDU-nak nem az álláspontja. Viszont úgy tűnik, hogy a szociáldemokraták és a zöldek gyakorlatilag ezt egy állandó finanszírozási mechanizmusként fogják ki. Ez gyakorlatilag a győztes pártnak lesz a programja.
Most itt, hogy említette Európát is, és akkor egy kicsit át is térnénk a választásoknak és a majdani kormánynak Európára gyakorolható hatásaira. Itt pont az utóbbi években tűnt fel a politikai porondon Emmanuel Macron, aki a német-francia együttműködés az Európa szempontjából kritikusan fontos, és pont a francia elnök vázolt fel olyan terveket Európa jövőjére vonatkozóan, amelyeknek célja az integráció mélyítése volt. Azonban azt lehetett látni, legalábbis ha olyan hírek érkeztek, hogy a CDU-CSU, SPD vezette kormány, és mondjuk kifejezetten Angela Merkel azért tartózkodott attól, hogy felkarolja a francia elnöknek az ilyen irányú ambiciózus elképzeléseit. Várható-e, és egyébként nyilván ez az adott pártoktól függ, változás vagy előrelépése tekintetben a szövetségi választásokat követően?
Hát igen, tulajdonképpen ez a kérdés a már említett kérdéssel függ össze. Azt kell mondani, hogy a Sorbonon tartott beszédébe a eurozóna reformját hirdette meg, tulajdonképpen az eurozóna elmélyítését, ami gyakorlatilag az Európai Unió így tekintve képes legyen arra, hogy saját bevétele legyen, tranzakciós adó, CO2 adó, és így tovább, ugyanakkor hiteleket legyen képes felvenni, és nyilvánvalóan emögött azok a problémák vannak, amik Franciaországban és Dél-Európában vannak, ahol óriási adósságok vannak, mondjuk a görögök 220%-os államadósságban, a franciáknál is 120-130%-os.
Az euróválság kapcsán nem merték meglépni
ezeket. Igen, és hát gyakorlatilag itt a német álláspont az volt, hogy tulajdonképpen minden pénzügyi támogatást a reformokhoz kell kötni. Először a strukturális reformok. Tehát nem arról beszéljünk, hogy a nyugdíjkorhatárt 62 éves kornál megtartjuk, befagyasztjuk vagy levisszük, meg ne arról, hogy alapjövedelem, tehát gyakorlatilag minden állampolgár alanyjogon egy bizonyos összeget megkap az államtól, strukturális reformok, és utána jön a pénzügy politikai alátámasztása, ha ezek a strukturális reformok tulajdonképpen meg lesz. Most a strukturális reformok bevezetése Franciaországba, de Olaszországba is, hát a társadalom sajátos beállítottsága következtében nem megy. A franciák, hogy mondjam, reformrezisztensek, ellenállnak a reformoknak, és a uralkodó, éppen hatalmon lévő elnöknek ez nagyon kockázatos. Tehát strukturális reformok nélkül pénzhez jutni. Hát erre az egyik válasz az Európai Központi Bank adta meg, nevezetesen az Európai Központi Bank az euró fenntartása érdekében kötvényt kezdett vásárolni korlátlan méretekben, akkor még drágé volt az Európai Központi Banknak az élén. Na most erről a német alkotmánybíróság, ez a német alkotmányos, egy autonóm szervezet a német politikában megállapította azt, hogy 2020 májusában volt egy döntés, ami szerint kétfajta döntés hozott. Az egyik döntés az, hogy az Európai Unió az nem egy állam, hanem inkább egy konföderáció, de ugyanakkor, ha úgy viselkedik, mintha állam lenne, lényegében a szerződéseken túllép, mert ez a szerződésekben nincs meg. Tehát az Európai Unió nem egy szövetségi állam még. A másik szempont, ami súlyosabb, kijelentett, hogy mind az Európai Bíróságnak a támogató ítélete, mind pedig az Európai Központi Banknak az a politikája, hogy aránytalanul sok állami kötvényt vásárolt, gyakorlatilag túllépett a hatáskörén, túllépett a kompetenciáján, és az Európai Bíróság is hibát követett el, mert a ítéletében megtámogatta. Tehát új finanszírozási módot kellett keresni, és ez az új finanszírozási mód lényegében indította el ezt a folyamatot, és a francia-német kapcsolatokat a mozdulatlanságból egy dinamikusabb pályára vezérelte, nem kis kockázattal Németország számára. A Sorbonne-i beszéd után 8 hónap múlt el, amikor Merkel reagált Macronnak a javaslatára, és a franciákat nagyon kellemes meglepetés érte, hogy a németek belementek ebbe tulajdonképpen a pénzügyi transfer politikába, ami gyakorlatilag egy tiltott áru volt a német politikai piacon.
Két országot szeretnék még behozni, hogyha már egyébként külpolitikára terelődött egy kicsit a szó, ez pedig Kína és Oroszország esete Németország vonatkozásában. Ugye az északi áramlat kettő gázvezeték volt az, amelyik vitákat idézett elő, kifejezetten Németország és az Egyesült Államok között, ez Oroszország viszonylatában, illetve azért a német-kínai gazdasági kapcsolatok is kifejezetten intenzívek. Itt sok vád érte a jelenlegi kancellárt, illetve az eddigi német vezetést annak kapcsán, hogy nem lépett fel kellően ezekkel a rendszerekkel szemben. Jól lehet a szankcióknak sok esetben támogatója, sőt javaslója volt például Oroszországgal szemben. Várható-e hangsúlyeltolódása a német külpolitikában, például, hogyha akár a zöldek egy majdani koalíciós kormány részesei lesznek Oroszország és Kína tekintetében?
Németországnak két sajátossága van, ha Németországot meg akarjuk érteni. Először is Németország geoökonomiai hatalom, ahol a gazdaság, az export óriási jelentősége van. Ez nem új keletű dolog. Németország sok alkalommal világbajnok volt a exportálás mennyiségét tekintve, tehát az a ökonomia, a gazdasági érdekek, export érdekek rendkívül nagy szerepet játszottak. Ugyanakkor Németország szabálykövető, a nemzetközi szervezetek egyik legnagyobb támogatója, tehát normatív politikai hatalom is. Tehát egyszer geoökonomia hatalom és normatív politikai hatalom. A kettőnek a viszonya és ütközése, ez a probléma. Na most hát ez, hogy ezt értelmezni tudjuk, azért figyelembe kell venni egy nagyon lényeges változást, ami a világgazdaságba és a világpolitikába bekövetkezett, ami azt jelenti, hogy egyre több olyan hatalom és egyre több olyan kérdés van, amiben Németország olyan hatalmaktól függ, amelyek gyakorlatilag politikai normatív preferenciáit tekintve egy más hullámhosszon van. Tehát azt kell mondani, hogy konkrét példákat mondjak. A német autóiparnak a versenyképessé tétele, a német autóiparnak a struktúraváltása, a kínai kapcsolatok nélkül elképzelhetetlen. A menekült kérdésnek a, ha nem is a megoldása, de menedzselése nem képzelhető el jó kapcsolatokkal, vagy legalábbis tárgyaló képes viszony nélkül Németország, Törökország, Európai Unió, Törökország és Irán között. Gondoljunk a afganisztáni krízisre például, illetve azt követő menekült hullámnak a veszélyeire. Tehát lényegében az egyik kérdés az, hogy Németország, ami nagyon sokáig, nagyon kényelmesen élt, alig költött a védelemre, a transatlanti és lényegében az Európai Unió által meghatározott koordinátákba élt, és exportált a világ minden részébe. És nem költött a katonai védelmi tényezőkre eleget. Most abba a helyzetbe került, hogy olyan államoktól vált függővé, hiszen úgy is mondhatom, hogy a Kínától való függés azt jelenti, hogy a német jólép. A német strukturális átalakulás, a német autóipar, a Németország egy autóország, az autót született. Hát ennek a fennmaradása, ennek a működése gyakorlatilag ettől a relációtól függ. A menekült kérdés sem oldható meg olyan autokratának tekintett országok nélkül, mint Irán vagy Törökország. Na most Németországban mindig voltak olyan politikai modellek, Oroszországgal való kapcsolatok kialakulására, már a hidegháborúban is, hogy a gazdasági kapcsolatokkal a politikai változások is bekövetkeznek, vagy hogyan lehet a gazdasági eszközöket felhasználni arra, hogy politikai változást hívjanak életre. Ez nem járt sikerrel, és most valóban ez a kérdés, hogy Merkel nagyon ügyesen csinált azt, hogy gazdasági engedményekért, illetve gazdasági haszonért politikai engedményeket hozott. Na most így értem, hogy a normatív és a geoökonomiai érdekeket egyensúlyba tartotta, és ez működőképes volt. Ez a kérdés szerintem túlmegy Merkelen, hiszen Gerhard Schröder, aki szociáldemokrata volt, ő is egy autókancellár volt, és hát most a Gazpromnak egy vezető tisztségét tölti be. Tehát nem is azt mondom, hogy gyakorlatilag ez a Merkelre jellemző. Ez a német politikai kultúra része, hogy az exportérdekek, a gazdasági érdekek nagyon nagy szerepet játszanak, és ez sokszor ütköznek lényegében a politikai normatív szempontokkal. Hozzáteszem azt, hogy a német nagyiparnak, a német, a corporate Germany-nek, tehát a vállalati Németországnak óriási befolyása van a német politikai döntéshozatalra, és minden kancellár, aki jó kezelte a német gazdaságot, lényegében ebben a szimbiózisban benne volt, tehát mondom, nem csak egy konzervatív, egy szociáldemokrata politikának is a része volt. Következésképp, ha csak nem zöldek lesznek, a zöld kancellár lesz, ez a fajta szemponttal bármilyen színű kormánynak is szembe kell nézni, tehát ez gyakorlatilag a német gazdaságpolitikai kultúrának a része.
Igazából itt még a külpolitika vonatkozásában különösen fontos lehet a német-magyar kapcsolatoknak a jövője. Magyarországnak Németország egy kiemelt gazdasági partner, azonban az utóbbi években egyre több konfliktus alakult ki, főként uniós szinten, legutóbb talán a jogállamiságot érintő kérdésekben volt megfigyelhető. Itt egy új német kormány, egy másfajta felállású német kormány, akár egy olyan Angela Merkel nélkül, aki azért az uniós vitákon is általában a konszenzust kereste, meg a kompromisszumos megoldásra törekedett. Milyen irányba indulhatnak el, változhatnak ezek a kapcsolatok?
Hát azt hiszem, hogy még egy szempontot ide kell társítani, hogy ezt megértsük, hogy Németországnak különleges szerepe van abban, hogy az Európai Uniót összetartsa. Az Európai Unión belül vannak törésvonalak, észak-dél között, tehát ez főként a eurozóna déli és északi tagállamai között. A menekülkérdésben egy kelet-nyugati ellentét van. Na most a merkeli politika, a merkeli módszer az, hogy kompromisszumokat kell mindenáron, és a dolognak a fő lényeg az, hogy megmentsük az eurót, megmentsük az Európai Uniót, ahhoz gyakorlatilag kompromisszumokat kell létrehozni. És így gyakorlatilag az egész merkeli politikára ez volt jellemző, hogy mindenkit meg kell hallgatni, mindenkit a nagy megállapodás részévé kell tenni, ahhoz, hogy az egész dolog fennmaradjon, hiszen Németországra számára életkérdés az Európai Unió fennmaradása, hiszen ha nem lenne Európai Unió, akkor egy nagyon kemény német kérdés lenne. Így is az Európai Unión belüli német pozíció nagyon sok vitára ad okot, már a német hegemónia, a német dominancia kérdése. De ha nem lenne Európai Unió, akkor a német kérdés teljes vértezetében megjelenne, ami Németország számára végzetes lehet. Tehát Németországnak egzisztenciális érdeke az Európai Unió fenntartásával a kompromisszumoknak a megkötése. Na most látjuk azt, hogy ahogy mondottam, hogy a német autóipar milyen befolyással van a politikai döntésekre. De hát akkor lényegében egy kancellárnak a döntéshozatali rendszerében figyelembe kell venni azt, hogy a német autóipar, a német gazdaság gerince. Több mint 1 millió ember dolgozik benne. Egy kiélezett verseny van, egy nagyon kockázatos átalakulási folyamat kellős közepén, és hát tulajdonképpen a politika mögött különböző lobbiharcok is vannak. Nyilvánvalóan, ami eredőként kijön, az sokszor nem egyezik azzal, amit tulajdonképpen eredetileg akar egy politikus. Na most Merkel lényegében egy nagyon erőteljes moralitást vitt a német politikába. Hát gondoljunk a 2015-ös menekültekkel kapcsolatos döntésére, tehát hogy Németország példa legyen, és figyelembe veszi a német múltat, ami egy sötét árnyékként ma is Németországra vetül, ami egy külön problémája a dolognak. Tehát azt kell mondani, hogy a jövőben is ennek a kérdésnek nagyon nagy szerepe lesz, és én mondom, azt hangsúlyoznám, hogy ha egy zöld kancellár lesz, nyilvánvalóan a normatív politikai kérdések még erőteljesebben, és ez az egyensúlyt lehet, hogy kimozdulna az jelenlegi helyzetből, de ennek is nagyon sok kockázati tényezője van. Csak egy példát mondok, 2019-ben, az utolsó kvázi békeévben, tehát a Covid epidémia előtti időszakban a visegrádi országokkal folytatott kereskedelem volumene, tehát Németország és a V4-ek között 300 milliárd euró felett volt, és ez meghaladta a német-amerikai és a német-kínai kapcsolatoknak a volumenét. Következésképp bárki van Berlinbe hatalmolékbe, figyelembe kell venni ezt a nagyfokú gazdasági összefonódást, ami például itt Kelet-Közép-Európában, illetve Közép-Európában Németország és a kelet és közép-európai államok között van. Az első dolog, amit akarok mondani a kilátásokat tekintve, hogy én nyíltnak tekintem a versenyt, az a 3-4% különbség az gyorsan változhat. Először is, ahogy mondtam, hogy hibahatár, és nagyon sok olyan párt van, ami nem jut be, és ezeknek a szavazatai gyakorlatilag a koalíció kötést 50% alatt is lehetővé teszik. A másik fontos, amit meg kell említeni, hogy különbséget kell tenni, hogy aritmetikailag, számszakilag mi lehetséges, ha összeadom a számokat, és politikai tartalmi szempontból vajon ezek összeillők. Na most a stabilitás tekintetében, és ez a német különböző közöny kutatóintézetek, legutóbb a Allensbachi intézet azt a véleményt hozta, hogy a legnagyobb támogatottság, ami a stabilitás maximumát jelenteni, az, ha egy SPD, egy CDU, SPD és FDP, úgynevezett Németország koalíció lenne. Na most hát nyilvánvalóan a nagy koalíciónak ez egy korrigált változata lenne, de a szociáldemokrata párton belül óriási elutasítása van a nagy koalíciónak, hisz ebből sokáig a szociáldemokraták nem húztak hasznot, hanem komoly hátrányokat szenvedtek el. A másik lehetőség itt két olyan koalíció, egy hármas koalíciónak a létrehozása. Az egyiket úgy hívjuk, hogy közlekedési lámpa koalíció, amiben a szociáldemokraták, a zöldek és a szabaddemokraták szerepelnek. Itt a probléma az, hogy a szabaddemokraták nem akarnak semmifajta adóemelést. Adóemelés az több bürokráciát jelent, és gyakorlatilag a adósságféket azt gyakorlatilag vissza akarják állítani. Ez két olyan szempont, ami élesen szemben áll mind a zöldek, mind a szociáldemokraták elképzelésével. Akkor van még egy olyan lehetőség, hogy a Jamaica koalíció, tehát ott a konzervatív CDU a zöldekkel és az FDP-vel a szabaddemokraták alkotna egy ilyet. Hát itt is ugyanezek a problémák fölmerülnek, hiszen a zöldek azt a szociáldemokrata szempontot képviselik, mind a eladósodottság tekintetében, mind pedig a klímavédelmi átalakítás tekintetében, mind az SPD lényegében. Vagy mondhatnám azt, hogy olyan különbségek vannak a zöldek, SPD és a konzervatív párt között, mint a minimálbér. 12 eurós minimálbért követelnek az egész országban, erre a CDU-nak az az álláspontja, és tulajdonképpen a szabaddemokratáknak is, hogy gyakorlatilag ennek a megállapítása nem a kormány feladata, hanem a munkavállalók és a munkaadók, ezt a német politikában tarifa autonómiának hívnak, a munkavállalók és munkaadók egyezzenek meg, méghozzá ágazatonként. Mert lényegében például a ápoló személyzetet tekintve, akik a kórházakban, öregek otthonában vannak, és egy óriási hiánycikkkal, Németországban már most 16 euró a minimálbér per óra. Tehát ágazatonként más és más. Tehát például ebbe a kérdésbe is szemben állnak. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mi követően milyen súlyos engedményt kell hozni, és még egy dolog van, amit lényegében a jelenlegi kampányt betölti, hogy nehogy egy olyan koalíció jöjjön létre, hogy ezt a Laschet hangsúlyozza, amiben csak baloldali pártok vannak, tehát azt jelenteni, még a Linke is, a baloldali párt is, a zöldek és a szozdemek mellett bejönne, és itt ennek is komoly, kizáró szempontjai vannak, hisz a Linke, a baloldal programjában olyan kérdések vannak, hogy a NATO feloszlatása, egy európai kollektív biztonsági rendszer Oroszország részvételével, a Német Alkotmánybíróság eltörlése, a német haderő békemisszióval való részvételének a megtiltása. Tehát azt kell mondani, hogy a verseny kimenetele beláthatatlan, lehet, hogy fotófin is lesz, hogy mondjam, és hozzá kell tenni, hogy a koalíciós tárgyalások félők, hogy hosszú időt fognak igénybe venni.
Hát nagyon érdekes a helyzet, és gondolom ennek fényében a következő hetekben is a német választás, illetve a koalíciós tárgyalások majd a nemzetközi figyelem középpontjában lesznek. Természetesen a portfólión mi is követni fogjuk a választás eseményeit. Én köszönöm Kissé Lászlónak a beszélgetést. Ez volt a Portfólió Globál podcastja. Ha tehetitek, kövessetek bennünket Spotify-on, Apple Podcaston vagy SoundCloud-on. Sziasztok, viszontlátásra!